Pablóval mindketten korai pacsirták vagyunk, a legjobb gondolataink reggel születnek. Ezért rendszeresen előfordul, hogy kora hajnalban mély beszélgetések jönnek létre. Egyszer pont egy ilyen beszélgetés végén, egy kora reggeli dunaparti úszás után találtuk ki, hogy érdemes lenne ezeket a beszélgetéseket rögzíteni, hát ha érdekel másokat is. Nos, ebből született most meg a reggeli kávé, amely onnan kapta a nevét, hogy bár egyikünk sem kávézik, de a közösségi vállalkozás rövidítéseként a kávé beépült a mindennapi beszélgetéseinkbe. Főzzük le hát akkor az első kávét, amely azért is különleges, mert közvetlenül Pablo születésnapja után készült. Ez itt a reggeli kávé. Pablo és Miklós gondolatindítója a most ébredőknek. Beszélgetünk közösségépítésről, közösségi vállalkozásról, illetve mindenről, ami épp foglalkoztat minket.
Az egyik dolog, amiért megkérdeztem a születésnapodat, mert hogy most volt nemrég, 1967. szeptember 4, és előkerestem, hogy mi volt a slágerlista akkor Magyarországon. Nem tudom, tudod-e, hogy milyen számok voltak akkor?
Gőzöm sincs.
Nagyon érdekes, az első helyezett az Illés Sárga Rózsa című száma. Nem tudom, hogy a Sárga Rózsa valamilyen szinten kapcsolódik az életedhez.
Hát olyan szempontból igen, hogy az Évának Sárga Rózsát szoktam venni, hogyha ha rózsát veszek, akkor inkább a Sárga Rózsát szoktam előnyben részesíteni. De hogy miért, azt nem tudom.
Most már tudod.
Most már tudom, ja.
A második helyezett az a Zalatnai Sarolta volt. Az volt a címe a számnak, hogy nem várok holnapig. És az előbb mondtad, hogy nem tudták, hogy melyik napra tegyenek.
Ja, igen,
aztán
igen.
Aztán végül holnapra tettek?
Hát igen, végül is az történt, így van. Tehát, hogy már ugye éjfél előtt elindult a szülés, de csak éjfél után születtem meg, és aztán tanakodtak, hogy harmadika, negyedike. De amúgy nekem a negyedike jobban tetszik, tehát hogy jó, hogy áttették másnapra. Nem vártak holnapig, vagyis hogy vártak holnapig, most nem tudom eldönteni.
A harmadik szám pedig Toldi Mária, Rövid az élet című száma. Rövid az élet?
Hát nem, szerintem nem rövid az élet. Volt az életemben olyan, voltak olyan időszakok, amikor inkább úgy éreztem, hogy hosszú az élet, hosszú és nehéz. Ezek nem egyszerű időszakok voltak. Ma már inkább úgy érzem, hogy nem rövidnek érzem az életet, de úgy érzem, hogy sokkal több dolgom van, mint ami belefér. Már nagyon rég nem volt az az érzésem, pedig emlékszem, amúgy néhányszor kimondtam az életemben, hogy nehéz és hosszú ez az élet. És én azt gondolom amúgy, hogy ezek az időszakok nagyon szükségesek ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi is zajlik a világban, hogy tudatosabbá váljon ezek által a nehéz, fájdalmas időszakok által.
Viszont a másik oldal meg az, hogyha nagyon sok dolga van az embernek, és nagyon sok mindent csinál, akkor meg rövidnek fog tűnni az a rész, amikor ez az aktív cselekvő állapot vagy időszak van.
Igen, tehát valóban ugye az történik, hogy minden nap, minthogyha kevés lenne az a 24 óra, és sokkal több terv van az ember fejében, meg végig gondolni való, és összességében meg valóban úgy rácsodálkozik az ember, hogy ja, már megint eltelt egy év. És amúgy ez érdekes, hogy a szülinapi köszöntőkben is megjelenik ez, és megfigyeltem, hogy mondjuk a Zalatnai Laci barátom is így köszönt boldog új év, hogy ja, eltelt újabb egy év, vagy jé, eltelt újabb egy év. Tehát, hogy valószínű, hogy ugye ez másoknál is van, hogy nagyon gyorsan telik azok, akik nagyon aktív életet élnek. Úgyhogy igen, tehát, hogy relatív az, hogy most akkor kevés vagy sok egy élet.
A negyedik szám az Illésnek a száma volt, és az volt a címe, hogy láss, láss, ne csak nézz. Ez egy eléggé ilyen jelképes cím.
Lehet, hogy a születésem determinált valamit a slágerlistával való egybeesésbe.
Elképzelhető.
Nem ismertem ezeket a számokat, pont ezt nem ismerem. A Sarolta féle számot azt ismertem, ez a ne várjunk holnapig, de például ez a láss-láss, és ne csak nézz, ez nem, ez nincs meg.
Na hát ezeket a számokat fogom beválogatni a podcastba, így a szünetekbe, úgyhogy majd meghallgatod, hogy hogy szólnak ezek a valóságban.
De amúgy rá tudok nagyon hangulódni erre, mert hogy így előkerült a poyámba is ez a fajta történet, amikor ugye a gazdákat szerettük volna újra jó gazdáivá tenni a teheneknek, és akkor egyszer a Rudi kifakadt, hogy csak néznek, de nem látnak. És akkor ez a látni kell tanítani az embereket. És aztán ugye ez érdekes volt, hogy ugye ebben az esetben csupán arról szólt, hogy ez az észrevenni, hogy mikor kell termékenyíteni a tehenet, mert hogyha ugye nem termékenyítjük, és nincs borjú haszon, akkor nincs tejhaszon, és akkor minek tartja a gazda a tehenet, és hogy ez valóban egy nagy nehézséget okozott a poján gazdaságban. És hogy akkor ez elgondolkoztatott engem, hogy milyen érdekes, hogy még a már vagy még a falusi emberek sem képesek ezekre a nagyon egyszerű dolgokra, hogy ez a elmondjuk, hogy mire kell figyelni, mit kell észrevenni, és nézi, de nem látja ezeket a jeleket. És akkor azon is elgondolkoztam, hogy ez nagyon sokszor közösségeinkben is ugyanígy van, hogy nem érzékeljük a jeleket, nem veszük észre azokat a dolgokat, amit észre kellene ahhoz venni, hogy mondjuk ne essen szét egy közösség. És hogy én is azt gondolom, hogy az, amit én csinálok, mint most már ugye Pablo, ugye, mert születésemkor még Gusztáv voltam, de most már inkább Pablo, de amit most Pablóként csinálok, az bizonyos mértékben az, hogy a közösségben is tanuljunk meg látni. Úgyhogy ebből a szempontból tök érdekes, hogy a születésemkor ez volt a slágerlista.
És hát azóta is tart ezek szerint, ez a sláger annyira nem avult el.
Igen, vagy még lehet, hogy aktuálisabb.
Láss, mert sorsod, csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned. Gondolkozz, 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 értsd végre meg. Lásd, lásd, a szék szolgon át. Lásd át a csábító mosolyokon. Lásd, hogy csak...
67-ben, amikor születtem, akkor még sokkal inkább olyan kérdések forogtak kockán, hogy most akkor kitör-e a két nagy hatalom között a végső világháború, és mondjuk egy atomháborúval elpusztítjuk egymást. Ma meg én úgy látom, hogy más létkérdések vannak körülöttünk. Arra viszonylag kis hatásunk volt, hogy valaki megnyomja a gombot, és akkor eltöröl minket a föld színéről, de arra, hogy ma képesek vagyunk egy fenntarthatóbb emberi életet élni, arra szerintem nagyobb hatásunk van. Tehát ebből a szempontból ma inkább van létjogosultsága annak, hogy megtanuljunk látni, hogy tudatosabbakká tudjunk válni az emberi kapcsolatainkban, és ezáltal képessé váljunk közösséget alkotni. Mert hogy most a közösségalkotást én úgy látom, hogy ez nem egy ilyen alternatív élet lehetőség, hanem itt a lét a tét. Képesek vagyunk közösséget alkotni, az azt jelenti, hogy képesek vagyunk egy magasabb szintre emelni az emberi együttműködést. És enélkül nem tudunk változtatni se az egymáshoz fűződő viszonyunkon, se a természethez fűződő viszonyunkon. Tehát a közösség lehet az a kulcs, amin keresztül eljutunk a természettel való együttműködéshez, ami pedig ugye a létalapunk, tehát hogy az már ma látszik, hogy mennyire létkérdés az, hogy meg tudjuk-e oldani azokat a társadalmi és ökológiai válságokat, amelyek körülvesznek bennünket.
Amikor így születtél, az az időszak, az még így javában így az izmusok kora volt. Amit én úgy fordítok le magamban, hogy az individualizmusnak a küzdelmei. És most pedig ott tartunk, hogy ez az individualizmus az, amit megpróbálunk újraértelmezni, illetve átértékelni, illetve új célokat tűzünk ki, ami már inkább ennek a meghaladásáról szól. Az egyéni érdek fölé helyezett közösségi érdek újragondolásáról.
Hát igen, én azt gondolom, hogy erre a kulturális kreatív kutatások nagyon izgalmas eredményt hoztak. két szociológus Amerikában megnézte, hogy ezek a hagyományos ideológiák mentén, talán a republikánus az egyik, a másik az melyik?
Demokrata.
A demokrata, tehát a republikánus, demokrata, ugye ez a fajta hagyományos ideológiák mentén szerveződő társadalom. Tényleg az volt a jellemző, hogy az ember vagy ez, vagy az. Mert hogy valamelyik ideológia mentén el kell köteleződni. És ugye maga a kutatás azt nézte meg, hogy jó, és akkor most hogy van ez a társadalomban, milyen arányban vannak jelen. És amikor ugye elvégezték magát a kutatást, akkor rájöttek, hogy egy elég jelentős társadalmi réteget nem tudnak besorolni ebbe a két pólusba. És akkor ugye elkezdték vizsgálni, hogy ők milyen értékek mentén gondolkoznak, és teljesen egyértelmű volt, hogy már nem individualista, nem egy egocentrikus értékek határozzák meg, hanem például a természet iránti szeretetük, elköteleződésük, a földnek a féltése. Tehát, hogy olyan értékek jelentek meg, amelyek a hagyományos értékekben kevéssé voltak fontosak. És ugye ez még egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem elsősorban egy politikai megoldásban gondolkoztak, hanem úgy gondolták, hogy összefogással, mondjuk egy közösségbe való szerveződéssel ők maguk megteremtik cselekvő módon az életüknek a feltételeit. Tehát megjelent az önrendelkezés, az önellátás is, de sokkal inkább az önrendelkezés, mint egy nagyon fontos érték. Ez az én képes vagyok megteremteni azt a közeget, azt a kultúrát, azt az infrastruktúrát, azt, amiben én jól is tudom érezni magam, és az értékeimhez híven tudok élni. És ugye ezeket nevezték el kulturális kreatívoknak. És ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, mert pont ez szerintem lényegében a meghaladás az, ami jó szó erre, hogy ezeket a hagyományos ideológiákat egyszerűen a társadalom egy bizonyos rétege meghaladta. És nagyon egyszerű, mert hogyha ugye a Ken Wilbernek megnézzük a fejlődési hierarchiáit, Wilbernek ugye az volt szerintem a nagyon nagy vívmánya, hogy integrálta a virágban lévő sokféle ideológiát, tudást, elképzelést, elméletet. Például ugye ezeket a fejlődési hierarchiáknak a különböző modelljeit egymás mellé helyezte. Tehát megnézte a ma a világon legelterjedtebb mondjuk 8-10 ilyen fejlődési hierarchiát. És például ugye mit tudom, most az elején ott volt a Maslow piramis, ami ugye arról szól, hogy a szükségleteink alapján hogyan haladunk ebben a piramisban. És akkor ugye nagyon érdekes volt, hogy ő is észrevette azt, Ken Wilber, hogy a Maslow, amikor ugye elért a csúcsára a piramisnak, akkor ugye azt mondta, hogy ott van az ön megvalósítás, ugye mint az egyik legmagasabb ilyen szükséglete az embernek. De az öreg korára egyszer csak észrevette, hogy itt nem ér véget, és ő megfogalmazta azt, hogy ezután jön az ön meghaladás. Na és ez az, amiről amúgy az idős Maslow a végén előadásokat tartott. Ez amúgy 1967. szeptember 20-án volt ez az előadás, amióta a transpersonális pszichológiát számítják, tehát hogy ez is egy izgalmas dolog, hogy ugye tudom a születésemhez kötni ezt a történetet, amikor észrevették azt, hogy a társadalomban, ugye a Maslow azt mondta, hogy van egy növekedési csúcsa a társadalomnak, valójában azok az emberek, akik meghaladják a csupán egocentrikus tudatosságot, és már nem az önmegvalósítás csak a motivációjuk, mert hogy ezt tudjuk, hogy a fejlődési hierarchia nem úgy néz ki, hogy elhagyjuk, és akkor utána ez minket nem érdekel, mondjuk akkor nekünk már nem kell enni, vagy pisilni menni, tehát hogy nem kell az alapvető szükségleteinket kielégíteni, hanem képesek voltak mindezeket meghaladva és beépítve az életükbe, tehát az alacsonyabb szinteket is, egy meghaladást létrehozni. És én azt gondolom, hogy ez az, ami ma esélyt ad arra, hogy mi ezeket az új típusú életmód közösségeket létre tudjuk hozni. Az, amit 67-ben a Maslow észrevett, de akkor még csak nagyon-nagyon minimális. Tehát ő akkor azt mondta, hogy maximum 1 vagy 2% lehet a társadalomnak, aki már ezt a önmeghaladást meglépte. És hogy ez egy, azért egy izgalmas dolog, mert hogy én azt gondolom, hogy azóta eltelt 53 év, és hogy ez az 53 évben történt valami. És az történt, amit ugye a szociológusok, akik a kulturális kreatív kutatást elvégezték, észrevették, hogy ez már nem 1-2%, hanem ettől jóval nagyobb társadalmi rétegről van szó, és már ugye a világon, Magyarországon is többször volt ilyen kulturális kreatív kutatás, és az értékeinket tekintve egyértelmű, hogy ez már az egész világon inkább valahol egy ilyen 15-25% közötti társadalmi réteget érint, ami egy nagyon jelentős. Azért mondtam, azért hangsúlyoztam ki, hogy az értékeit tekintve, mert a kulturális kreatív kutatások általában egy értékrend vizsgálatok. Tehát ha megnézi az ember a kérdőívét, akkor egyfajta értékrendet kérdeznek meg. Na de ez nem biztos, hogy már egy élet, tehát hogy már van egy vágyam arra, hogy én milyen értékeket szolgálnék, de még nem jutottam el abba a tudatosságba, hogy én ezt cselekvő módon tudjam tenni. Tehát valószínű, hogy a cselekvő része ennek a társadalmi rétegnek jóval kisebb Magyarországon is. Viszont az már nagyon fontos, hogy ezek az emberek viszont már könnyebben kapcsolódnak, tehát azoknak, akiknek van vágya arra, hogy milyen értékek szerint éljenek. Ugye ezért van ma nagyobb esélye annak, hogy tudatosság alapú közösségeket hozzunk létre. Mert egyrészt van egy jelentős réteg, akiben benne van a vágy, és van azért egy olyan réteg, aki már cselekvő módon képes ezért tenni is.
Rövid az élet, futnak az évek, nem tudjuk melyik, mit ígér, melyik hoz könnyet, melyik lesz könnyebb, s hogy jó vagy rossz, ha véget ér. Rövid az élet, de amíg élek, gyűjtöm a szépet, veled én, megbecsült percek, évekké lesznek, emberhez méltó sors az enyém. És ha mégse, hogyha minket valami érne.
Azt látom, hogy van egy óriási tömeg, amelyik annyira csalódott a jelenlegi fősodorban, a fősodor képviselő pártokban, ideológiákban, hogy ilyen masszává alakult, amelyet viszonylag könnyen lehet bármilyen irányba tolni. A mai populista pártok, amelyek a régi gyökerektől eléggé eltávolodtak, ezt használják ki, elemi ösztönök mentén tudják az embereket befolyásolni, és hogy ezek az emberek már érzik azt, hogy baj van, hogy valami nem jól működik, de nem tudják, hogy mi a megoldás, hogy mi a válasz, és hogy ezért válnak ilyen kiszolgáltatottá. És kérdés az, hogy ezek az új eszmék, gondolatok eljutnak-e ezekhez az emberekhez, vagy hogyan jutnak el?
Igen, de én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon jó korképnek tartom az, amit elmondtál, hogy valóban, most hogyha megközelítjük onnan, hogy ma ki tud Magyarországon egy választáson nyerni, ki tud hatalomra kerülni, akkor az, aki ezt a elég jelentős társadalmi réteget jobban tudja manipulálni. Ugye a Fidesznek is az első 2-3 választásában egy értelmiségi programja volt. Az értelmiségi emberek lehet, hogy rájuk szavaztak, de összességében ezzel nem lehetett választást nyerni. És aztán észrevette azt, hogy ha ő választást akar nyerni, akkor ő neki nem az értelmiségi réteget kell, ezt a nagyon szűk réteget megszólítani, hanem a szavazóknak a többségét, és teljesen egyértelmű, hogy átment ebbe a populista irányba, és ma már egy nagyon-nagyon tudatos, és most olvastam valamelyik cikkbe, hogy társadalom mérnökség. Tehát ez a megtervezett módon manipulálja a társadalmat, és ezáltal valójában képes választásról választásra ugye ezt a 2/3 szavazati arányt elérni. Tehát ezért mondom, hogy szerintem nagyon-nagyon jó az a kép, amit ugye te felvázoltál, és a kérdésedre az a válasz, hogy ma nem lehet embereket ideológiákkal, eszmékkel meggyőzni, elérni. Megint egy érdekes, most a Facebookon olvastam egy ilyet, hogy könnyebb az embereket manipulálni, mint meggyőzni arról, hogy manipulálják őket. Persze biztos, hogy ettől bonyolultabb a világ, de azért nagyon jól megmutatja azt, hogy nem annak van az ideje, hogy én kiállok, és akkor eszméket, meg elveket, meg ideológiákat hirdetek, és akkor az emberek majd szépen lassan ehhez kapcsolódnak. Nem. Ma úgy lehet elérni az embereket, hogy a közösségekben megtapasztalják azt, hogy lehet másképp élni. Cselekvő módon. Tehát megtapasztalják azt, hogy nem elvek, nem eszmék, hanem hogy lehet másképp együtt élni, hogy lehet nagyobb szeretetben, lehet úgy, hogy hatékonyabbak vagyunk bizonyos ügyeknek a képviseletében. Tehát ezért van a közösségeknek egy nagyon nagy jelentősége, mert valójában a közösségekkel létrehozzunk olyan hordókat, ugye ez egy angol közmondásból van, hogy ugye van az angol közmondás, hogy egy rossz alma is meg tudja rontani ugye egy hordónak a teljes tartalmát. És akkor ugye ez arra vonatkozik ez a közmondás, hogy nem kell csak egy rossz ember, egy olyan rossz szándékú, és akkor az megront mindent. És hogy az emberek hogy attól lesznek rosszak, hogy rossz emberek megrontják, és akkor egyre több rossz ember lesz. Viszont a valóság sokkal inkább az, és ugye ez a szociálpszichológiának az eredménye, hogy azt mondják, hogy nem az a baj, hogy vannak rossz emberek, és nem ettől lesz valami rossz, vagy rossz lesz a társadalom, hanem attól, hogy rosszak a struktúráink, tehát rossz hordókba vagyunk. Na és ez az, amit most látnunk kell, hogy a jelenlegi társadalmi struktúránkat, a jelenlegi társadalmi hordónkat egyszerűen képtelenek vagyunk megváltoztatni csak ideológiákkal, hanem létre kell már hozni a jó hordókat, amiben az emberek képesek jóvá válni, mert alapvetően jók vagyunk, tehát hogyha olyan struktúrát hozunk létre, ugye ez maga egy valódi közösség, egy ilyen struktúra lehet, akkor valójában ezen keresztül fogják cselekvő módon megtapasztalni. És ami nagyon fontos, hogy ez egy olyan struktúra, ami emeli az embereknek a tudatosságát. Nem az fog történni, hogy ő valamilyen ideológiához kapcsolódik, hanem meghaladja, megérti azokat a dolgokat, valójában magában a működésből fogja megélni és megérteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy a tudatosodás lesz az, ami egyre több embert, hogyha a közösségekben éli az életét, hogy egyre inkább ebbe a kulturális kreatív irányba mozdul el, most így nagyon egyszerűen fogalmazva.
Akkor a Dream-up tábor, amit most rendeztünk meg először, arról szólt, hogy hogyan építsünk magunknak hordót?
Igen, arról szólt. Így van, ugye azt hirdettük, hogy ugye ez egy nagy kaland, amiben te egy jobb közösségi emberré tudsz válni. És ezt valójában azért tettük, azért segítettük az egyéneket abban, hogy képessé váljanak közösséget alkotni, hogy ezeket a hordókat valóban létre tudjuk hozni. Szerintem ez a létkérdés, hogy ezeket az új struktúrákat életmódszerűen, tehát nem mondva, nem elmesélve az, hogy fontosak persze a narratívák most is, de a megtapasztalás, az, hogy én benne vagyok, és valóban lehet szeretetben másfajta együttműködés, nem csak versenyben, nem egymást letaposva, nem állandóan mindenbe polarizálva, és soha meg nem egyezve. Tehát lehet másképp is, hogy ezt képes megélni azt közösségbe, hogy ja, itt meg tudunk egyezni, hogy tudunk együtt cselekedni. És igen, a problémáinkat, a konfliktusainkat is meg lehet beszélni, mert a mai világban nem lehet. Mai világban trollkodni lehet, meg kiabálni egymásra, és mindenki valamilyen hívő lesz ebben a társadalomban. Ha ezt éljük meg, akkor valójában azt éljük meg, hogy az emberekkel nem lehet. Nem lehet együttműködni, nem lehet szeretetben együtt élni. Na ez az a társadalmi hordó, amiben ő soha nem fogja meghaladni azt, amit meg kellene haladnunk, és ugye ez egy fenntarthatatlan társadalom, és ehhez képest a közösségeknek a hordója az, ahol megtapasztalhatja, hogy lehet másképp.
A tábor során azért voltak ezzel kapcsolatban ilyen ellenállások, amikor nem értették azt a folyamatot, hogy miért van az, hogy nem kapnak segítséget, vagy mankót, vagy nem mondják el nekik, hogy mik a szabályok, hanem előbb a megtapasztalásról volt szó, és utána volt másnap az elméleti háttérnek a bemutatása. Egész életében más tanult, másképp nevelték, és ehhez képest pedig szembesül egy ilyen teljesen új felfogással. Ez nem volt egyszerű, nem ment át olyan könnyen.
Így van, tehát, hogy a régi hordóban az emberek úgy tanulnak, hogy megmondják nekik, hogy mit és hogyan kell csinálni, és akkor ők ezt begyakorolják, és akkor utána eszerint cselekednek. És én azt gondolom, hogy ez a fajta tanulás, és ez a fajta kondicionálás, ugye azoknak a legjobb, akik ugye a hatalmat gyakorolják, ez a beillünk ebbe, mert hogy meg van mondva. We'll be right back. típusú közösségeknek az alkotása, az egy teljesen ismeretlen ösvény. Ott valójában rá kell ébrednünk a saját felelősségünkre, rá kell ébrednünk arra, hogy mi miben különbözünk, és ezáltal hogyan válunk egy közösség számára erőforrássá. Még akkor is, hogyha mi amúgy egy kritikusabb ember vagyunk, vagy egy introvertáltabb, visszahúzódóbb, aki nagyon keveset szól hozzá, de valójában ez a saját jogunkon, vagy a saját útjukon kell megtalálnunk a helyünket. Na és ez az a közösségalkotásnak a legfontosabb motivuma, hogy mindenki a természete szerinti helyre kerül. És ezért valójában ezt nem lehet megmondani előre, hogy összejön egy csapat ember, és akkor megmondom nekik, hogy nekik hogy kell közösséget alkotni. Ezt nem lehet. Nem tudom lemodellezni sem azt a döbbenetes diverzitást, amit még mondjuk 12 vagy 14 ember ad. Hanem ez egy olyan tégely, amiben nekik kell kiforrasztani az, hogy ők milyen közösségé válnak, nekik mi a természetük, mint közösség. Tehát nekik kell végigjárni ezt az utat. És igen, a TreamUp táborba ugye ezt a módszertant alkalmaztuk nagyon következetesen, és akármennyire volt ellenállás, mi akkor is végigvittük, és ugye az látszott, hogy még a legnagyobb ellenállók is megértették a végére, hogy miért csak így lehet elindulni egy közösségalkotásban.
Ez azért jó, mert akkor látszik az, hogy már 5 nap alatt egész messzire el lehet juttatni embereket, hogyha egy ilyen intenzív közegbe kerülnek.
Így van, tehát hogy ez egy ilyen paradigma váltó, hiedelmeket nagyon megmozgató 5 nap, amikor ugye a valóságban történik, ugye egy érdekes pici momentum, hogy ugye az első nap ugye voltak már azért a közösségeknek a kialakulásában is feszültségek, meg egy ilyen eléggé nehéz folyamat volt, de azért az első nap azt mondta nekem az egyik résztvevő, hogy de azért milyen jó, hogy ez azért mégiscsak ilyen játék, tehát hogy ez a eljátsszuk, hogy közösséget alkotunk, és hogy persze azért benne vagyunk, meg így de hogy azért gondolhatjuk mindig azt, hogy ez azért csak játék. És akkor ugye én erre nem válaszoltam semmit, és ugyanez a részvevő 3. nap olyan konfliktusba került a közösségbe, aminek egy napon belül talán 4 vagy 5 sírás is az eredménye lett. És amikor leültem vele beszélgetni, akkor ő maga mondta ki azt, hogy hát ez már nem játék. Tehát az, hogy emberek elkezdenek egymással együttműködni, az mindegy, hogy egy ilyen modellezett környezetben van, vagy egy ilyen picit mesterséges folyamatban van belerakva, akkor is nagyon valóságossá válik. És ez megtörtént már a 4. napra. És az, hogy el lehet jutni, és ez egy nagyon fontos pont, hogy ő eljutott abba a pontba, hogy újra megélte a társadalmunkban ma jellemző hozzáállást, hogy vele nem lehet, lehetetlen, és nem is akarok vele együttműködni. És a 4. nap végére már ki tudta azt mondani, hogy talán lehetséges. Tehát, hogy ebben valóban ebben az 5 napban az emberek ezeket az alapvető paradigmákat tudják meghaladni. Ez egy nagyon nagy dolog, mert hogyha ő azzal ment haza, hogy még az az ember, akivel a leginkább összeakadok, aki a leginkább nyomogatja a gombjaimat, azzal is talán lehetséges, akkor ebbe energiát fog rakni a saját közösségeibe, és sokkal nagyobb eséllyel fogják kigyúrni ugye a természetük szerinti közösséget.
Ja, hát ez egy reménykeltő végkifejlet, és ez azt jelzi, hogy nagyon nagy szükség van erre a táborra, foglalkozni emberekkel is, eljutatni őket erre a pontra. Nagyon-nagyon sok ember kellene még. Ez akkor lehet a következő sok-sok évnek a feladata.
Hát igen, tehát tábor után nekem is az fogalmazódott meg, hogy nem elég csak a tábor. A tábor az nem is igazán közösségeknek szólt, hanem közösségi szándékoknak. Tehát, hogy az embereknek a nagyobb része inkább egyfajta ilyen vággyal jött ide, hogy ő közösségbe szeretne tartozni, közösséget akar létrehozni, ugye ez is különbözött azért a csapatban, de a lényeg az, hogy ezt így tudtam megfogalmazni, hogy közösségi szándékok voltak. És hogy arra jöttem rá, hogy ennek a közösségi szándékoknak is nem elég csak egy tábor, hanem bele kell egy nagyobb programba, egyenlőre egy ilyen inkubátor programként, ilyen közösségi inkubátor programként tudom elképzelni, amiben akár az egyének is kaphatnak támogatást abba, hogy el tudjanak indulni. Mert hogy jelenleg azért ma Magyarországot az jellemzi nagyon, hogy vajudnak a közösségeink. Tehát a szándékokból nem lesz közösség, vagy hogyha mégis elindul, akkor nagyon-nagyon hamar szétesik. Nagyon kevés az, aki 3-4 éves közösségi folyamatot fel tud mutatni. Vannak azért ettől hosszabb történetek is, hál' az égnek, de hogy ezeket meg majdnem, hogy meg tudjuk számolni egy kezünkön.
Elszáradt a sárga rózsa, nem jött senki el, hogy kidobja. Dana-dana-don, ki az ablakon? Dana-dana-don, nem él már, nem is szép. Halott rég, dana-dana-don, látni akarom.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, és ez az, amin szerintem az elkövetkező években dolgoznunk kell, hogy a közösségi szándékokból legyen hordó, ez az induljon el legalább, és akik pedig elindultak, azok képesek legyenek addig benne maradni, amíg megtapasztalják ezeket a magukkal hozott paradigmáknak, meg hiedelmeknek a megváltozását. Mert ez ad esélyt arra, hogy mondjuk nem 3-4 éves, hanem lehet, hogy 20, vagy 30, vagy 50 éves történetek lesznek ebből. Úgyhogy van feladat bőven.
Azt hiszem, most ezzel lefőztünk egy kávét.
Egy kicsit meg is kotyogósott.
Igen.
Azért lehet érezni ennek a feladatnak a súlyát, úgyhogy ez egy nem egyszerű történet. Ugye én azt is látom, hogy nagyon fontos, hogy nem elég Pabló, és hál' az égnek, azért ugye ma Magyarországon vannak olyan ilyen tanácsadóféle emberek, akik már nagyon hasonló gondolatok mentén teszik a dolgokat. Úgyhogy az is egy feladat, hogy őket is valahogy összeszervezni ebben az országban, hogy minél többen tudjunk segíteni. Úgyhogy azért mondom, hogy van bőven feladat.